Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Szűcs Anita, Franciaország kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az 1958 óta fennálló 5. köztársaság történetében most először tölti be a miniszterelnöki posztot Párizsban párton kívüli. A kormányfői tisztségben változás nem történt, azonban a pártalapító Édouard Philippet a héten kizárta soraiból a legnagyobb ellenzéki jogközép köztársaságiak vezetősége. Nem ő az egyetlen, akit a kormány támogatása miatt menesztettek, a lépés 5 országosan ismert jobboldali politikust érint, köztük a költségvetési minisztert és az ökológiai átmenetért felelős államtitkárt. Ez a pártszakadás az egyébként is erősen fragmentálódott francia pártrendszeren belül erősíti vagy gyengíti Emmanuel Macron köztársasági elnököt?
Hát én azt gondolom, hogy az egész francia pártrendszer most nagyon erősen újra alakulóban van, és ezt láttuk a választásokon. Tehát Emmanuel Macronnak a pártja, ez a pici párt, az En Marche, azért volt egy nagy újdonság, hogy berobbant, hiszen mozgalomból pár hónaposan alakult ki, és a francia pártrendszer intézményesülten 58 óta arra van kitalálva, hogy a nagybetűs köztársasági elnököt kitermelje. Tehát hagyományosan a pártoknak van erre kapacitása. A szavazói magatartás változását mutatja, hogy van nagyon nagy változás történt azzal, hogy ez a pici új párt be tudott kerülni. A jobb oldalnak az, hogy kizárja a sorai körül azokat a minisztereket, akik kormánypozíciót vállaltak el. Ez egy érdekes dolog, mert hogyha hagyományosan megnézzük, akkor utoljára centrista erő, ugyanúgy, ahogy Macron centrista erőként került elnöki pozícióba, De Gaulle volt, aki hatalomra került, és De Gaulle hasonló szisztémával építette fel a saját köztársaságát. Jobb és baloldalról is prominens személyiségeket hozott a kormányra, akkor nem jelentette ezt, hogy a baloldalról kizárták azokat a tagokat, akik kormánytagok lettek, de utána is ez egy gyakorlat volt. Az, hogy most ilyen határozott lépés következett, ez inkább a jobb oldal számára bír jelentőséggel, tehát a jobb oldalnak kell újra definiálnia magát.
Viszont De Gaulle idejében létezett és volt jobb oldal, létezett és volt bal oldal. Most meg úgy tűnik, hogy létezik csak nagyjából 10 különböző színű szintű pártban, megoldásban, mozgalomban.
Én azt gondolom, hogy ugye a francia jobb oldal még mindig markásabban jelen van, ezt mutatták a szenátusi választások is, ugye a szenátusi választások nem bírnak akkora politikai jelentőséggel, Franciaországban egy pár hete zajlottak, ott a jobboldali republikánus pártnak a győzelmét hozták elég magasan. Én azt gondolom, hogy ez a két párterő továbbra is van, tehát Macron elnöknek bizony fel kell építeni, tudni magát majd a következő 5 évben, majd már csak 4,5 éve van hátra, hogy jól definiálja magát valahogy. A jobb és baloldal nem tűnt el Franciaországban. Egész egyszerűen probléma az, hogy újra kell definiálniuk magukat.
És létrejöhet egy új, akár jobboldali, akár új baloldali erő? Jelen pillanatban mit lehet látni, vagy mit lehet sejteni a következő 4-4,5 évről?
Én azt gondolom, hogy ha csak a pártrendszert nézzük, akkor a jobb oldalon a republikánusok meg fogják tudni hozni azt a változást, amit várunk tőlük, hiszen ott egy nagyon erős középerő van. Jobb szélről Marine Le Pen az, aki ugye folyamatosan középre vonul, és folyamatosan középre tolódik. Ő az, aki rengeteg szavazót elvitt a hagyományos jobboldali párttól, és most tovább tett még egy lépést azzal, hogy a legfőbb partnerét, vagy egyik markáns figuráját a Front National-nak kizárták, illetve felhagyott az Európa ellenességgel, tehát euróvezeti tagságot, Európa pártiságot hirdet. Ez mutatja, hogy tovább ment be középre. Ebben a szakaszban van egy nagyon erős középpárt, és van egy nagyon erősen középre húzódó szélsőjobb, itt kell megtalálnia magát a republikánusoknak, de a republikánusok még mindig a nagy vezető párt ebben a csoportosulásban. A baloldalán más a helyzet, ugye a szocialista pártnak a vezető pozíciója nagyon erősen leolvadt, tehát ott a tagságból vesztettek nagyon erőteljesen, óriási mennyiségű ember hagyta el a pártot, és részben ugye az Ammáshoz ment, részben a kommunista párthoz, tehát a kommunistáknak a Jean-Luc Mélenchon vezette szárnyához. Itt már a szocialista pártnak nehezebb dolga lesz a megújulással, és nem látjuk azokat az erőket, ami mentén meg lehetne újulni.
És mit tud ezzel a helyzettel kezdeni Emmanuel Macron? A miniszterelnök jelezte, hogy ő nem kíván csatlakozni az elnök köztársaság rendületben nevű pártjához. Meg tudja oldani ezt a helyzetet, vagy ami most kialakult Párizsban, az tulajdonképpen az elnöknek kifejezetten jó?
Én azt gondolom, hogy nincs olyan helyzet, amit meg kellene oldania. Tehát az, hogy Édouard Philipp kormányfőként ki lett zárva a republikánusoktól, ez nem egy politikai válsághelyzet, amire valahogyan reagálnia kell. A saját maga számára kell azt a középréteget megszilárdítani, amit a választásokon már sikerült elszívnia, és ez pedig nagyban attól függ, hogy azokat a hosszú távú reformokat, amiket most az elnöki ciklusa elején megkezdett, milyen sikerrel tudja végrehajtani, és azokat a rövid távú politikai nyereségeket jelentő lépéseket majd mikor és hol fogja megtenni, ami a következő újraválasztáshoz kell.
És egyébként a francia közbeszédben megjelenik az, hogy mi a helyzet a pártokkal, a pártok népszerűségével? Beszélnek az emberek a mindennapokban úgy a politikáról, mint akár itt Magyarországon? Az, hogy te képzelt, kizárták a miniszterelnököt a pártjából? Vagy az emberek jelentős része ezzel nem is törődik?
Én azt tapasztaltam, az én tapasztalatom azt mutatják, hogy nagyon élénk érdeklődés övezi Franciaországban, hogy éppen mi történik az országban. És nem csak pusztán a pártformációkkal, hogy hogyan zajlik éppen most a jobb és baloldal közötti törésvonal, ahhoz képest, hogyan helyezi el magát Emmanuel Macron, hanem a Macron generálta reformokkal, hogy hogyan kell újraértelmezni azt, hogy Franciaország hogy tudja megőrizni a saját gazdasági politikai vezető szerepét a világban, hogy tud Franciaország újjáéledni. És Emmanuel Macronnak nagyon pozitív üzenetei vannak. Ugyanakkor Macron nagyon kétséges a megítélése. Egyrészt van az a sajátos stílusa, amit egy monarchikusnak mondanak, nagyon hasonlít ebbe egyébként Valéry Giscard d'Estaing-re, aki a francia köztársaságnak a harmadik nagy elnöke volt. Főleg ez a baloldali kritika éri őt. Másrészt ugye nagyon komoly társadalmi költsége van a munkaerőreformjának, de a franciákat persze izgatja ez, hogy hogyan lehet megújítani Franciaországot.
És már részben említette, egy-két ügyet említett, de milyen ügyeket kell elővennie Macronnak a saját pozíciója megszilárdításához, vagy ahhoz, hogy a következő 4-4,5 év mondjuk így siker legyen számára, meggyőzze a közvéleményt. Párizs úgy tűnik sikerrel vette az uniós kiküldött munkavállalók vitáját a kelet-közép-európai államok tiltakozása ellenére. Egy Párizs és a francia szakszervezetek számára talán kedvező megoldás látszik körvonalazódni. A szakszervezeteket talán ezzel is igyekszik leszerelni, kedvezni nekik, akikkel mondjuk a említett munkajogi reform miatt is hadilábon áll. Mert az uniós egységnek ez az elképzelés, ami most a 27-ek vagy 28-ak előtt van, kiküldött munkavállalók, hogy úgy mondjam, nem segít.
Hát én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan szimbolikus ügy. Tehát, hogyha megnézzük az európai munkavállalóknak ez a 0,33%-át adják talán a kiküldött munkavállalók, tehát nem ezen múlik a francia elnöknek a sikeressége.
Ez viszont egy vita van erről, és érzelmileg lehet ehhez kötődni, és a helyi szakszervezet mondhatja azt, hogy amit mi 100 év alatt kiharcoltunk, azt most gyakorlatilag évek alatt akár a kelet-európai, akár a más nyugat-európai országokból érkezett kiküldött munkavállalók le tudják törni. Vagyis nem mi tehetünk róla, hanem tessék a rendszer.
Igen, ebből a szempontból Macron egy sikersztorit hozott most haza, viszont ha azt nézem, hogy sokkal komolyabb kihívásokkal áll ő szemben, akár a szakszervezetekkel szemben is, hiszen ugye átment az a munkaerő piaci törvény, amiről már nagyon régóta, nyár óta folyamatosan tárgyaltak. Ennek következik a második része, a harmadik része. A második rész az egy komolyabb menet lesz már, ugye amit elfogadtak munkaerőpiaci törvényt, az a versenyszférát érinti, ott, hogy a szakszervezetek és a munkavállalók hogyan állapodnak meg a munkaidő hosszáról, a elbocsátások utáni jóváírásokról, hogyha ez kell. És most pedig hát az állami szektornál kerülne ugyanerre, a közigazgatásnál kerülne ugyanerre sor, ami azért a nagyobb részét érinti Franciaországban a munkavállalóknak, tehát sehol egyetlen egy Európai Uniós országban sem alkalmaz olyan sok embert az állam, mint Franciaországban. És hagyományosan ugye a francia hivatalnoknak az érdekérvényesítő ereje az jóval nagyobb, mint a magánszférának. Tehát ugye ezt a reformot hogy fogja ő venni? És ha megnézzük azt, hogy a GDP 54%-át költi az állam saját magára, saját maga fenntartására, a közszférára, ez egy nagyon jelentőségű reform lesz. Sokkal jobban szervezett a munkaerő ebben a részben. Tehát A versenyszférában a munkásoknak a 8%-a kötődik a szakszervezethez. Azt hiszem, ez egy könnyebb menet volt Macron számára. Megosztottak ott a szakszervezetek. Ez magyarázza azt, hogy viszonylag kis ellenállással átment ez a törvény. Másrészt az államigazgatási szférában a munkaerőnek a 20%-a tartozik valamilyen szakszervezethez, és jóval fegyelmezettebb. Tehát nincs megosztottsága a szakszervezetnek, és már látszik, hogy azért nem fogadják nagy örömmel Macronnak az újításait. Az elnöki programjában már megígérte, hogy az államnak a fokozatos leépítését, hogy ezt hogyan és milyen feltételekkel fogja, ezt azt gondolom, hogy sokkal több embert fog mozgósítani Franciaországban. Erről nagyon sokat beszélnek most, ez biztos. Az úgynevezett munkaerőpiaci lépéseknek és egyáltalán gazdaságpolitikai reformnak a második fázis, ahol Macron elnök fogalmazott, az oktatásügyi reform, ez egy izgalmas dolog. Tehát, hogy a munkaerőnek a versenyképességét hogyan lehet növelni már az oktatási szinten, ennek a vitája kezdődött el Franciaországban, ennek a törvénytervezetnek a vitája, ami hát megosztja megint a franciákat. A francia oktatási rendszer az egy nagyon erősen polarizált rendszer. Remek a felső oktatása, tehát hihetetlen magas színvonalú államigazgatási szakembereket képeznek Franciaországban, illetve gazdasági felső vezetőket, a top 10-ben benne vannak. Viszont a szakmunkás képzésük és az alsó szintű oktatásuk az egyik legrosszabb az Európai Unióban, tehát ez nagyon sok kihívással néz szembe. És ennek a reformnak állt neki Emmanuel Macron. Csak hogyha visszanézek egy kicsit, hogy állnak ez a francia elnökök, ennek megint óriási lehet a társadalmi költsége. Utoljára a 90-es években, 94-95-ben, most nem tudom pontosan megmondani, Alain Juppé volt az, aki hozzányúlt az oktatáshoz. 3 hónapos sztrájkkal megbénította az országot, és 1 hónap múlva le kellett mondani, újra alakult a kormány. Azelőtt maga De Gaulle volt az, aki népszavazást írt elő a kérdésről, ami a lemondásához vezetett. Tehát ezek nem olyan fajsúlytalan kérdések most a
másik szerszában. Ugye az, hogy ha az oktatáshoz hozzányúl, az nem 3 év múlva látszik, legalábbis annak a pozitív eredménye, hanem mondjuk 10 év múlva, de hát 3-4-5 év múlva megszavazás van ismét, és akkor addigra nagyjából csak a negatívumok látszódnak, vagy látszódhatnak, esetleg akik nagyon jól belelátnak, érzik, vagy érezhetik, hogy az irány jó.
Így van. Tehát ez az érdekes, hogy eddig 90-es évek óta nem volt elnök, aki ezt felvállalta volna, ezeket a lépéseket, tehát a strukturális lépéseknek a megtételét. Macron pedig már a második ilyen nagy vitát kiváltó kérdéshez nagyon határozottan nyúl hozzá. Tehát látszik, hogy egy olyan elnököt kaptak a franciák, aki politikai ár ellenére mer lépni és mer tenni dolgokat.
És vajon ő úgy számol, hogy ez a következetesség, ez a kitartás, tulajdonképpen a programja, ami miatt őt megszavazták, hogyha ő ezt követi, akkor ez a végén számára legalábbis pozitív lesz, újra megválasztják, vagy úgy érzi, hogy lesz, ami lesz, megcsinálom, legfeljebb 5 év múlva mégsem választanak meg. Szóval ő biztos abban, hogy a kitartását majd értékelik, vagy arra számít, hogy hát úgyse lesz ő még egyszer elnök?
Hát én azt gondolom, elnézve a beszédeit, meg elnézve a közszereplését, az látszik, hogy
igen,
milyen hisz abban, amit csinál. Tehát látszik, hogy óriási lelkesedés, és nagyon tudatosan nyúl társadalmi problémákhoz. Nagyon tudatosan kezdi el, megint ha a gazdasághoz visszafordulunk, digitalizálni a francia gazdaságot. Tehát olyan sok fronton kezdte el a technológiai innovációnak a beépítését a gazdaságba, hogy hihetetlen. Tehát párhuzamosan több fronton harcol egyszerre. És ahogy ön is mondta, ez nagyon érdekes, hogy ezeknek csak hosszú távú eredményei lesznek, és hát 5 év múlva, vagy 4,5 év múlva valóban itt van a választás.
Kivel kell Emmanuel Macronnak leginkább odahaza megküzdenie? Ki az, akivel szemben magát definiálnia kell? Mert megjelenik egy karizmatikus, határozott vezető, de hát rengeteg vita van az intézkedései körül, az ő megítélése sem tökéletes még, hogy így fogalmazzak. Szóval ki az ő legfőbb ellenfele, ellensége?
Ilyet most, ha egy személyhez szeretném kötni, én nem látok, hogy kikristályosodna egy olyan személyiség, ami körül az ellenállás Macronnal szemben.
Vagyis a vetélytársa tulajdonképpen most jelenleg nincs.
Hát lehet fogalmazni úgy, hogy talán önmaga, hiszen magának kell egy olyan bázist kiépíteni, ami neki nem volt. Tehát ez a fantasztikusan gyors, erőteljes siker tulajdonképpen egy légeres térbe repítette Macron elnököt, és saját maga számára kell kiépíteni egy bázist, amivel ő meg is küzd alaposan, hiszen az elnökválasztásokon láttuk azt, hogy nagyon sok protest szavazatot kapott, nagyon sok mindennel elégedetlenek a franciák, nagyon sok kritika éri, de ez biztos, hogy izgatottan követik azt, hogy milyen úton és hogyan fog előrelépni Franciaország.
És akkor ki lehet, vagy milyen csoport lehet az ő fő ellenfele? A szakszervezetek? A bal oldal, vagy a jobb oldal, esetleg Marine Le Pen?
Ebben a pillanatban úgy látszik, hogy a jobb oldalról kell inkább várnunk egy olyan személyiséget, vagy csoportot, aki határozottabban tud megszólalni Macronnal szemben. Most ebben a pillanatban nem látszik, hogy épülne egy ilyen személyiség. Azt gondolom, hogy Marine Le Penék is a választások után egy elég hosszas konszolidációs időszakon fognak keresztül menni, amíg a saját maguk által letisztázott irányt egyáltalán meg tudják állapítani, hogy a francia szélsőjobb hogyan tudja meghatározni önmagát, milyen politikát képvisel. Javában benne vagyunk ebbe a fázisba. Ugyanez a jobb középen belül is. Ott is látszott, hogy Macronnal szemben legalább három irányvonal van, ami verseng azért, hogy hogyan nézzen ki a jobb oldal Franciaországban, és nem tudott egyik sem olyan párt többséget felépíteni, amivel egy meggyőző pártkampányt végig tudott volna vinni. François Fillonnak a problémája nem csak a botrányával kezdődött, hanem már azelőtt is mutatkoztak arra jelek, hogy a saját pártján belül nem erős a támogatottsága. A francia baloldal pedig nagyon erősen szétzilálódott ebben a pillanatban. Azt nem mondanám, hogy ez örökérvényű, mert nagyon mély gyökerei és hagyományai vannak Franciaországban a baloldali eszmének, de ez is egy jelentős munka lesz. Tehát ebben a pillanatban nem lehet látni, hogy majd 4,5 év múlva ez hova fog kiforni.
Milyen a megítélése az új terrorelhárítási törvénynek, ha egyáltalán beszélnek róla a franciák? Ugye Emmanuel Macron hétfőn ezen a héten írta alá a jogszabályt, amely átültette az általános jogba a november 1-én véget ért rendkívüli állapot idején érvényes intézkedések egy részét. A rendkívüli állapotot még 2015 novemberében a párizsi merénylet éjszakáján hirdette ki elődje François Hollande akkori elnök. Azóta 6-szor hosszabbították meg. Ez segíthet az ő megítélésében, vagy akár a következő éveiben? Mit gondolnak erről az emberek?
Én azt gondolom, hogy inkább konszolidál egy állapotot. Tehát már magának a törvénytervezetnek a vitájánál is látszott, hogy nagyon erős támadások érték. A támadások két részre vonatkoztak. Az egyik rész ezeknek a támadásoknak azt feszegette, hogy nem ad-e olyan túlhatalmat a nyomozó szerveknek a kezébe ez a törvény, ami sérteni alapvetően az állampolgároknak a mindennapi életét, jogait. A másik rész pedig azt mondta, hogy van-e értelme ezeknek a törvényeknek, tehát ezek a jó eszközök arra, hogy valóban megerősítsük a francia biztonságot. Én azt gondolom, hogy de ezt ki is mondta Macron elnök is, illetve a kormányfő is, hogy ez a törvény inkább szimbolikus értékű volt. Tehát Franciaországban már eddig is a legerősebb jogkörökkel rendelkeztek a titkosszolgálatok, ezt megerősítette, de nem lehet permanens szükségállapotban élni. Tehát ugye a legfőbb érv politikai szinten, a politikai retorikában az volt, hogy egyszerűen a szükségállapottal a politikai elit elveszt egy adut a kezéből, hiszen a következő lépés az már hadi állapot lenne, az meg hát egyetlen ország sem jelenti be olyan könnyedén. De nem is erről van szó, hanem inkább arról, hogy pontosan azt letisztázni, hogy értelme van-e az ellenőrzést feladni, vagy átalakítani a nyomozó szerveknek a javára, tehát hogy hozott-e ez eredményeket. És a parlamenti bizottsági vizsgáló bizottságnak a jelentései azt mutatják, hogy nagyon sok olyan támadás volt, amit sikerült meghiúsítani. Nagyon sok olyan esetről tudunk, amikor segített ez a nyomozó hatóságoknak, hogy felderítsék a különböző bűneseteket. Ugyanakkor visszaélésekre is láttunk példát, de el kell mondani a törvényen belül, hogy van egy utólagos kontrollra lehetőség, tehát miután ugye, normális esetben előtte kellene a vizsgálóbírótól kérni egy engedélyt arra, hogy házkutatást tartsanak például. Most utólag lehet ezt megvizsgálni, tehát utólag utána lehet menni annak, hogy valóban jogos volt-e az adott intézkedés. Ezekre is láttunk már példát. És hát azt sem kell elfelejteni, hogy ez a törvény tulajdonképpen ideiglenesen van hatályban. Tehát van egy 2 éves próbaidőszaka, Nagyon érdekes, meg a kormány mondja azt, hogy ez nem egy tökéletes törvény, ennek nagyon sok problémája van, és ezért úgy hozták meg, hogy 2 évig próbajelleggel üzemel, tulajdonképpen nyilván egy törvény nem tud próbajelleggel üzemelni, de 2 évig nyitott a kormány arra, hogy a kritikákat beépítse majd a következő javaslatba. Tehát ez eleve úgy van hatályban, hogy nyitott arra, hogy átírják a törvényt.
Ami tulajdonképpen egy nagyon ügyes kommunikációs fogás is lehet, hiszen bármelyik törvényt a parlament bármikor át tudja írni, csak van egy ilyen ígéret, hogy 2 év múlva ezt felülvizsgáljuk. Talán azért is, mert a franciák 62%-a legalábbis egy felmérés szerint úgy véli, hogy ez a törvény csökkenti a szabadságjogokat. Ugye mondjuk a házi őrizet, a különböző különleges, vagy legalábbis eddig különleges intézkedések lehetőségét megadták a hatóságoknak. Szűkítették ugyan a mozgásterüket, mert csak terrorgyanú esetén tehetik ezt, de mégiscsak az emberek úgy érzik, hogy itt csorbulhatott a szabadságjoguk, mert mondjuk nem egy bíró mondja azt, hogy igen, ezt az intézkedést meg lehet tenni, hanem a hatóság tulajdonképpen hasraütésszerű vagy gyanú szerint elrendelheti.
Igen, ez valóban így van. Tehát érdekes módon ez a közbeszédben is megjelenik, tehát ez foglalkoztatta a franciákat valóban. De azt megint látni kell, hogy már ezt megelőző terrorelhárítási törvény előtt is megvoltak ezek a jogosultságai a hatóságoknak. Tehát tulajdonképpen nem ilyen szabadsággal, de akkor is lehetett már házkutatásokat tartani, sokkal pontosabban meghatározott körülmények között. Tehát akkor is volt egy széles mozgástörvénye, vagy mozgástere a hatóságoknak.
Változtatott jelentősen az emberek hozzáállásán, akár a menekültekkel kapcsolatos hozzáállásán, a bevándorlással kapcsolatos hozzáállásán az elmúlt évek terror hulláma? Mert hogy ugye most a terror ellenes törvénnyel foglalkoznak, másként látják, másként gondolkoznak mondjuk akár az integrációról, mint 4-5 évvel ezelőtt?
Hát ez egy összetett kérdés. Alapvetően megint a felmérések azt mutatják, hogy a franciák nem kötik össze szorosan a bevándorlásnak és a terrorizmusnak a kérdését. Tehát a kettő nem okokozati összefüggésben van egymással, hiszen Franciaországnak azért nagyon világos az, hogy Szíriában van egy nagyon erős szerepvállalása az iszlám állam ellen, és az iszlám állam az, ami háborút hirdetett Franciaországban, és ennek a megnyilvánulása az, hogy különböző terrorcselekmények vannak. Tehát sokkal inkább ide kötődik az, hogy milyen biztonsági intézkedések vannak, és azt hogyan élik meg. Ugyanakkor azt lehet látni, hogyha ilyen térképszerűen lefedjük azt, hogy a franciák hol, mikor, mit gondolnak, hogy ahol rosszabbak a gazdasági körülmények, nevezetesen magasabb a munkanélküliség, ott kötik inkább a bevándorláshoz a biztonsági problémákat. Itt egy kelet-nyugati választóvonal van Franciaországban.
És mondjuk hogy általában az integráció megítélése, vagy az elmúlt évek európai mozgásainak megítélése, ugye Németországban a multikulturális társadalom után most már azt mondják, hogy valóban lehet, hogy nem biztos, hogy az a tökéletes megoldás. Szóval változott az embereknek a gondolkodás módja, akár a saját társadalmukról is, hiszen azt látják, hogy azért Európában az elmúlt évszázadban nem látott mértékű terrorakciók történnek, és mégiscsak azért valamilyen szinten köthető akár Szíriához, akár az iszlám államhoz.
Ha társadalmi integrációt vesszük, akkor én azt gondolom, hogy sokkal inkább bekerült a politikai napirendre ez a kérdés. Tehát nem tudom, hogy az embereknek a hozzáállásán változtatott-e, de a társadalmi integráció Franciaországban sem tökéletes. Nagyon sokáig egy automatikus integrációt feltételezett az állam.
Nem működik úgy, ami nem mondjuk működik. Marseille-ben is ez látszik.
Igen, és ez a francia állam ugye konstatálta is, tehát egy aktívabb szerepvállalást folytatnak a franciák 2004 óta egyébként, a muszlim közösségnek az aktív bevonásával. Tehát ez egy nagyon érdekes párbeszéd, ami kialakult. És megint az látszik, hogy társadalmi integrációval nagyon nehezen választja a francia közbeszéd a társadalmi integráció kérdésében a közigazgatási területeknek a kérdését. Tehát ahol szegényebb, hátrányosabb helyzetűek élnek, ott sokkal jelentősebb ez a probléma, de megint ahol franciák általában ezt a kérdést az elmaradott szociális viszonyokhoz kötik. És ez látszik is, hogy nagyjából azok a területek, ahol a muszlim lakosságnak a nagy része letelepedett, és ahol problémák vannak, azok az ipari nagyvárosoknak a peremkerületei, ahol magasabb a munkanélküliség, ahol az iskolázottságnak az arányai teljesen káprázatosan rosszak, és iskolai programokat indítanak erre, már régóta a franciák, tehát hogy ez inkább ezzel függ össze, és nem a bevándorlásnak a kérdésével. Megnézzük Franciaországban, olyan évente 200 000 ember vándorol be, és ezt az állam nagyon szigorúan ellenérzi. Tehát ebből a gazdasági bevándorlóknak az aránya, ez 80 000 körül van körülbelül, tehát a bevándorló kategóriában az Erasmus diákok is beletartoznak, a munkavállalók is beletartoznak. Ez egy szélesebb kategória.
Az aréna mai vendége Szűcs Anita, Franciaország kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A hírek után folytatjuk a beszélgetést.